Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliumának 8. részében, az első 12 versben, és olvasom még Istennek igéjét az első Korintusi levél 6. részéből, a 9-től a 12-ig terjedő, majd a 19. és 20. versekből. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomba, s az egész nép hozzásereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket, hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közületek, az vessen rá először követ, s lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid, senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók, nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közöttetek némelyek, de megmosadtatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és ami Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő szent lélek temploma, s ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Isten tegye áldotta az ő igéjét mi bennünk, hogy hitben épülhessünk, gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, édesatyánk, mert szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. És szeretnénk bekapcsolódni abba a mennyei Isten tiszteletbe, Istennek abba a magasztalásába, amely a mi életünket, lelkünket és gondolatainkat is fel tudja emelni, azokból a mélységekből, azok közül a göröngyök közül, Urunk, amelyeknek a próbatételeit, harcait éljük meg nap mint nap. Mennyei édesatyánk, te jól ismersz bennünket, nyilvánvaló előtted minden tettünk és minden gondolatunk. Szeretnénk ezért ma betöltekezni, Urunk, a te igéddel, a te gondolatoddal, és kérni, Urunk, hogy a mi életünket helyezd el azon az útvonalon, amely, Urunk, a te utad. Engedd meg, hogy ne távolságok válasszanak el bennünket te tőled, hanem engedd meg, hogy Jézus Krisztusban egészen közel tudjunk ma is jutni te hozzád, a te lelkedhez egész közel. Áld meg, Urunk, igédet, hogy az telve lehessen számunkra szabadításoddal és irgalmas szereteteddel. Így könyörgünk, hogy légy a betegek gyógyítója, a gyászolóknak vigasztalója, a gondok között lévő embereknek, Urunk, erősítője. Jöjj, Szentlélek, Úristen, hogy betöltekezhessünk veled, s hogy a te gondolatod a szívünkig eljuthasson. segíts meg bennünket, és áld meg Isten tiszteletünket, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található az első korintusi levél 6. részében, a 12., 19. és 20. versekben, és a római levél 12. részének 12. versében. Pál apostol mondja, minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, s ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekbe, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves szeretett testvérek, a hangok világában élünk, nagyon sokféle hang jut el a mi szívünkig, a mi fülünkig, a gondolatainkig, és kedves testvérek, ebben az áramló, áradó hangoknak az özönébe, valljuk meg őszintén, hogy az embernek a lelke és gondolata nagyon képlékeny. Gondoljunk csak arra, hogy valamiről van egy elképzelt véleményünk, látásunk, s ha valaki nagyon sokáig masszírozza a gondolatainkat és a szívünket, bizony előbb-utóbb hajlamosak vagyunk akár meg is változtatni a mi elképzelésünket vagy véleményünket. Sokféle hang van ebben a világban, éppen ezért nem mindegy, hogy kinek engedem meg, hogy az én lelkem húrjait hangolja, hogy az én lelkemnek és gondolataimnak hangot és teret adjon. Kedves testvérek, ez a nyári időszak nagyon alkalmas, különböző szabadtéri fesztiválokra, s aki csak teheti, meg is ragadja ezeknek a lehetőségét, hiszen nincs is csodálatosabb annál, amikor szabad téren, kinti rendezvényen hallgathatunk zenét, muzsikát, lelket felemelő élmény ez. Olyan, mintha az ember a Szent Háromság Istennek a természet templomába venne részt egy csodálatos alkalmon. Éppen így volt ezzel Ádám is az Éden kertjébe, hiszen a paradicsomi körülmények között, kedves testvérek, egy hanggal tudott betöltekezni Ádám, ez pedig a mindenható Istennek a hangja volt. Olvasunk erről, úgy az Ó, mint az Új Szövetségben is idézve ezt a gondolatot. Ma, amikor az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ádámnak eszébe sem jutott megkeményíteni a szívét, amíg Isten hangjával és szavával volt betöltekezve. Isten szerint való hangolás volt az Úr Ádámnak a lelkében és gondolataiban. De amint az Éden kertjében a kígyón keresztül a sátán megszólalt, kedves testvérek, egyfajta diszharmónia kezd elindulni az édenkerti ember lelkébe, és azt veszük észre, hogy a hazugság atya nagyon jó munkát végez, mert egyre jobban el tudja ferdíteni az első emberpárnak a gondolatmenetét az Isten gondolatától, amely nem más, kedves testvérek, mint szeretet. Éppen ezért, amikor a hitvallásaink is felteszik azt a kérdést, hogy mi a bűn, a hitvallásaink arra tanítanak bennünket, hogy szeretetlenség a bűn, Isten és a mindenkori fele barát iránt, mert annyira áttörően és átütően tudta a sátán áthangolni az ember lelkét, hogy kedves testvérek, igazából az ember gyanakvóvá vált a másik emberre, és bizony, hogyha túl sok véleményt hallunk valakiről, ami elmarasztaló, hajlamosak vagyunk annak bedőlni és azt elhinni, így vagyunk a sátán munkájával is. Isten hangja ma is telve van, és jelen van ebben a világban, de kedves testvérek, hogy hallja meg az a lélek, amely nem akar az Isten akaratával foglalkozni? Hogyan hallja meg az az emberi szív az Istennek az igéjét, amely nem akar hitben ő belé vetett bizalommal ebbe a világba eligazodni? Nagyon nehéz Istennek a halkész szelíd hangját befogadni, mert ahhoz először el kell, hogy csendesedjünk. Ugyan a Zsoltár mondja a 62. Csak Istennél csendesül el az én lelkem. Csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős várom. Nem ingadozom sokáig. Ez az Isten felé elinduló, az Isten gondolatait kereső embernek a megigazított gondolata. És vajon elgondolkodunk-e azon, kedves testvérek, hogy sok esetben nem azért van baj az életünkben, mert nem helyesen gondolkodunk? Úgy is mondhatnám, hogy nem Isten szerint gondolkodunk, hanem a gonosz szerint. De nagy hatalma van a hangoknak, ami lelkünk fölött. Olyan gyakorlatilag az ember élete, mint egy hangszer. Ha Isten kezébe vesz bennünket, akkor fel tud hangolni, megadja az alaphangokat, amely az ő szeretete, irgalma, kegyelme, és amikor egy emberi élet ezekre az alaphangokra van felépítve, az az élet gyümölcsöző, az az élet boldog élet, mert örökli a mennyeknek országát. Amíg pedig nem foglalkozunk az Isten akaratával, és távol van tőlünk az Isten igazságának a gondolata, kedves testvérek, nem egyebet reckírozunk, mint az örökségünket, az örök életet, amelyet pedig megígért Isten az őt szeretőknek. Az örökség gondolata jelen van az Ószövetségben. Ismerjük jól az ígét, amikor Isten esküvel ígéri meg Ábrahámnak, hogy be fogja vezetni őt, az ő választott népét az ígéret földjére. És gondoljunk csak bele, hogy mennyi minden történik meg. Onnantól kezdve, hogy Isten kiszabadítja a választott népet Egyiptomból, a foglyokból, a rabszolgákból, Isten szabad embereket hoz ki Egyiptomból, és kiderül, hogy ezek a felszabadított emberek mégse szabadok, hanem fény derül a Sínai hegynél is arra, hogy nagyon is szolgák, mert aki olyan bálványokat imád, mint ez a nép ott a Sínai hegy lábánál, az arany borjút, az a nép igazából még csak névleg szabad, de a szíve még mindig rabságban van. És hogyha ennél a képnél egy kicsit elidőzünk, akkor a mi életünkben is felsejlenek ezek a nagy mélységek. Meg vagyunk keresztelve. Elhangzott fölöttünk is az, ami ma egy gyermekek fölött, hogy kereszteltek bennünket az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevébe. Belevitt minket Istennek a szent lelke a kegyelem áramlásába. Isten hangja szólított meg bennünket. És kedves testvérek, mégsem vagyunk szabadok. Mert rabjai vagyunk a múltnak, függünk a bűneinktől, függünk emberi hatalmaktól, annyi mindentől fog függni, ami emberi létezésünk. Hát melyikünk igazából valójában szabad? S Pál apostol azt tanítja a korintusi gyülekezet tagjainak, hogy ti szabadokká válhattok, lélek szerint is. Nem kell ahhoz egy menlevél, hogy téged szabadnak nyilvánítsanak az ókorban. Ez gyakori dolog volt, mikor a rabszolgát felszabadították, és megkapta erről a papírt, és mutatta büszkén, hogy én szabad polgár vagyok, szabad ember vagyok. De kedves testvérek, az igazi szabadságot kezdődik, amikor az ember lelkében felszabadul arra, hogy valamit megtegyen. Szabadok vagyunk-e arra, hogy megbocsássunk? Szabadok vagyunk-e arra, hogy valakivel szépen beszéljünk? Szabaddá tette bennünket az Úr arra, hogy elhagyjuk a bűneinket? Szabadok lettünk-e arra, hogy elhagyjuk a rossz szokásainkat? Hogy letegyünk arról, amihez eddig ezerre ragaszkodtunk és kapaszkodtunk. Szabadok vagyunk-e, kedves testvérek? Pál apostol nagyon elszomorította mindaz, amit a korintusi gyülekezetbe tapasztalt, és visszavezeti őket az alapokhoz. Nagy szeretettel és irgalommal bánik Pál apostol a korintusi testvérekkel, mert Isten is nagy irgalommal és szeretettel bánt az egykori Saullal, akiből Pál lett, és azt mondja, hogy hát emlékezzetek vissza arra, hogy ti megmosattatok, ti megvagytok keresztelve, Isten megszentelt titeket, és megigazított titeket. Mit jelent az az Isten szemében, hogy valaki megigazult ember? Nem jelenti azt, hogy szent, hanem azt jelenti, hogy Isten megmosta őt a bűneiből, kivette belőle a bűnt. és így már felkészítette arra az életre, amely Krisztusban elrejtett élet. Igen, ám de kérdezhetjük, hogy a megkeresztelt, megszentelt életű ember vajon akkor többé soha nem visz végbe bűnöket? Ó, bárcsak így lenne, kedves testvérek, de nem így van. Testben élünk, és ennek a testnek olyan gyenge pontjai vannak, amelyeken keresztül a bűn, a gonosz tudja hangolni, formálni az életünket. A bűn hatással van a keresztény emberre. Hát akkor hogyan lehetünk mi, teljesen megigazult emberek, hogyan mehetünk be a mennyek országába? És erre próbál rávilágítani Pál, amikor azt mondja, hogy minden szabad nekem. Mindenre van lehetőségem Krisztusban, mert ő benne megváltozott az elmém járása, megváltozik a gondolatmenetem, és mindarra szabaddá tesz az Úr, amire nekem szabaddá kell lennem. De folytatja Pál, de nem minden használ. Vagyis ahol szabad lélekről elmélkedünk, ott felelősségteljes lélekről is kell gondolkodnunk. Ahol valaki szabadságra vágyakozik, annak az embernek tudatában kell lennie a felelősségének is. Vagyis ha valaki bűnt követ el, nem tehetek úgy, mintha semmi nem történt volna. És Pál apostol két utat vázol fel az emberi élet előtt. Az egyik lehetőségünk az, hogy megvalljuk a bűneinket. Kerüljük a bűnt. Pál apostol egyenesen olyan görög szóval fejezi ezt ki, hogy menekülj előle. Fuss el, amikor látod, hogy közeledik hozzád. Hogyan is imádkozunk a mi atyánkba, ne vigy minket kísértésbe. Uram, ne hozz engem olyan helyzetbe, amiről tudom, hogy el fogok bukni, mert gyenge vagyok benne, de szabadíts meg a gonosztól. Rontsd le a gonosz munkáit, Uram. Vagyis az egyik megoldás az, amikor az Úr Jézus felé igyekvő ember akar az Isten igazságával foglalkozni, be akarja fogadni az Úr szentségét az életébe, de ha elkövette a bűnt, nem tudott neki ellent állni. Az Úr irgalma nagy, és megbocsájt. Csak olcsó kegyelemmé ne tegyük az ingyen kegyelmet. Nagyon szép gondolat az, amikor a bűnvallásról beszélünk, hogy mennyire fontos az ember életébe, hogy letegyük a bűnöket. Pál azt mondja, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy az igaztalanok nem mehetnek be az Isten országába. Még csak egy bűnnel sem mehetek be az Istennek országába, csak bűn nélkül. Vagyis mindet le kell, hogy tegyem, mindet meg kell, hogy valljam. És ha ezt megtettem, milyen életet kíván tőlem az Úr, hogy ezeket kerüljem. A házasság törő asszony történetét azért olvastam fel, mert a megkötözöttségeknek a tömkelegével találjuk magunkat szebben a rövid történetben. Arról hallunk, hogy a törvény képviselői hozzák ezt az asszonyt, akit házasságtörés közben kaptak rajta. Ugye mennyire emberi gondolat kötözi meg őket? Hát hol van a férfi, akivel rajta kapták? Hát miért csak az asszonyt viszik a templomba? Hol van a másik fél? A bűnhöz nem csak egy ember kell. Sajnos, halmozzuk a bűnöket. Rávesszük egymást, belevisszük a másikat, és aztán mi is engedjük, hogy vele vigyenek bennünket. És aztán, kedves testvérek, kényszerítik az Urat. Azt hiszik, hogy hatalmukban áll, hogy Jézustól kikényszerítsék a választ. Méltó-e a halálra? És az Úr nem szól semmit, csak lehajol és a föld porába ír. Az írás magyarázók szerint az asszony körülvevő vallási vezetőknek a titkos bűneit írta le az Úr Jézus a föld porába. És amint ezeket leírja, ezeknek az embereknek, ezeknek a templomos embereknek a kezéből egymás után hullik ki a kő, és állnak el attól, hogy azzal a kővel megkövezzék halálra ezt a bűnös asszonyt. Bűnt követettel? Igen. Egy szót nem szól az asszony, hogy ő nem bűnös. Magán hordozza a bűnt a föld porába, a megaláztatást, a bűn nyomorúságát. Ez az asszony nem tiltakozik a bűn ellen, Nem mondja azt, hogy ő nem követte el, sőt, csendben van némán, mert tudja jól, hogy miben van, hogy mit követett el. S olyan szép az ige, hogy az Úr megvárja, míg minden vádlója elmegy körülötte. Elmennek a vádlók, kedves testvérek, és akkor megkérdezi az asszonytól, hát senki sem vádol téged. Kedves testvérek, Jézus tudja, hogy bennünket a gonosz mikkel tud vádolni. Az Úr tudja csak mi, meg a gonosz, hogy mi van az életünkbe, hogy vannak-e titkolt bűneink, hogy milyen nyomorúságaink vannak, milyen emberi gyarlóságaink. Az ember gyarló, az igazi emberséghez, az emberi valósághoz sajnos hozzá tartozik az, hogy gyarló ember vagyok, és aki ezt nem így gondolja, ott baj van a gondolatmenettel. Gyarló vagyok, esendő. És Jézus tudja, hogy most is mit hoz a szemem elé a gonosz, mivel vádol, mivel akar az Úr előtt bemocskolni, és nagyon fájdalmas, mikor már bevallott, letett bűnöket is előhoz, hogy a lelkünket megkötözze, hogy megfélemlítsen, de az Úr ezt látja, és aztán eljön az ideje, mikor megkérdezi az Úr, hát senki sem vádol téged, és azt mondja, én sem vádollak, micsoda amnestia, micsoda kegyelem. Jézusnak van egyedül hatalma ítéletet alkotni élők és holtak felül. És ez a hatalmas Úr azt mondja, én sem ítélek el. Camus egyik nagy művében azt mondja, hogy én nem félek az Isten ítéletétől, mert sokkal rosszabbon átmentem már az emberek ítéletén. Ugye mennyire beszédes? Mit hoz ki az emberből, mikor véleményt alkothat, mikor ítélhet, mert nem jó a gondolatmenetünk. Ezért könyörög a római levélbe Pál, hogy változzatok meg a ti elmétek megújulásával. Múltkor arról beszéltünk, hogy Krisztus szemléljük, mint egy tükör által homályosan, és miközben szemlélem, és szól hozzám, a hangja elkezdi a lelkemet megmozgatni, elkezd hangolni. Olyan gyönyörű, tessenek megnézni a hangszereket, az én szívemhez a hegedű áll a legközelebb. Olyan gyönyörű, hogy mennyi hangoló kulcs van rajta, nagy kulcsok, finom hangoló. Isten ugyanígy alkotta meg az embert. Tud nagy hangfordulatokat adni az életünkbe. Meg tudja tenni azt, hogy Isten ellenes szívünket, Isten felé közelítő szívvé tegye. És de nagy dolog, amikor ez a változás végbe megy az életünkbe. Pál ezért mondja, minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek se a rabjává. A korintusi gyülekezetben sokféle bűn volt. Először is a pártoskodás. Voltak, akik azt mondták, hogy én Apollósé vagyok, mert ő tetszik nekem, mint a gyülekezet egyik tanítója. A másik Kéfásra, Péterre esküdött, a másik Pálra, s Pál apostol azt mondja, hogy akkor én meg Krisztusé vagyok, tehát akkor miről beszélünk? Azt mondja, kedves testvérek, nem szabad megosztottnak lenni, mert ezek kicsodák, szolgák, és a szolgák mire rendeltettek? Arra, hogy ti hitre jussatok, minden szolgának Krisztus uralma alatt kell lennie. Egy cél érdekébe, hogy ti üdvözüljetek, hogy életetek legyen. A pártoskodás után megítéli Pál apostol azt a magaviseletet, hogy a hívők pereskednek egymással, bíróságra mennek egymás ellen. Pál apostol abból indul ki, hogy a gyülekezet szentek közössége. Abból indul ki, hogy a gyülekezetben megigazított emberek vannak. És azt mondja, hogy ti megigazultak. Nem megigazított, hit nélküli emberek elé viszitek ügyeteket? Gondoljátok, hogy ott igazságot fognak nektek szolgáltatni? Mai világunkban is leginkább sokszor azt valljuk, sokszor, amikor csalódunk, hogy nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás. És Pál elkeseredik, és kérdezi a híveket, hát ti, akik örökséget kaptok a mennyei világból, az örök életet, avagy nem tudtok engedni, nem tudtok egy kis rosszat elhordozni? Azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy örökségetekből titeket kiforgassanak. Ne engedjétek magatokat meglopni. Minden lehetséges, minden szabad nekem. Hol van erre, kedves testvérek, a mi gazdagságunk a mennyben? Van miért és kiért megbocsájtanom? Igen, mert Jézus szeret minket. Van arra lehetőségünk, hogy a másikat felkeressük és beszéljünk vele? Hogyne, Isten szent lelke is felkeres bennünket nap mint nap. Micsoda gazdagságunk van a mennybe, kedves testvérek! Mennyire meg kéne, hogy változzék a mi gondolatmenetünk, ahelyett, hogy harc tér a gondolatmenet. Hát, kedves testvérek, Pál azt mondja, avagy nem tudjátok-e, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő szent lélek temploma, ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekbe. Vagyis az uralomváltás megtörtént, kedves testvérek. Jézus Krisztus áron vett meg bennünket, önmagát adta oda áldozati ajándékul, szegény élet, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk, többé nem e világ uralma alá vagyunk vetve, ezért a korabeli sztoikus filozófiát alapjaiban rengeti meg Pál a korintusi gyülekezet gondolkodásában, ugyanis a sztoikus filozófusok azt tanították, győzd le a körülményeidet, mert hatalmadban áll, hogy megtedd, amit akarsz. Mennyire fontosak a körülmények? Olyan sokszor a lelkünk, mint egy zongora. Attól függ, hogy milyen hangokat ütnek le egy zongorán, durban vagy mollban szólalhat meg egy mű. Az lehet rapszódia, ez lehet egy csodálatos, csendes darab, egy menüet vagy egy polka, bármilyen zenei műfajba gondolkodjunk, a körülmények szeretnék hangolni a lelkünk hangszerét. De kedves testvérek, Jézus buzdít bennünket. Akkor vagyunk szabadok, ha szabaddá lettünk Jézus Krisztus számára. Boldog az az ember, mert csodálatos igéket hallunk az Új Szövetség lapjairól. Az Úr Jézus azt mondja, az én juhaim hallgatnak az én hangomra. Mit tud kimunkálni Isten az őt kereső ember életébe? Hallgatnak hangomra, én pedig ismerem őket, ők pedig követnek engem, és senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből, mert én és az Atya egy vagyunk. S János jelenések könyvében halljuk azt a csodálatos bizonyságtételt János apostolnak az ajkáról, hogy amikor Patmosz szigetén van száműzetésbe, így kezdi bizonyságtételét János, hangot hallottam, és megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. Tudjuk-e, mit mondott az Úr Jánosnak? Ne félj! Ne félj! Igen, Ézsaiás próféta könyvében arról olvasunk, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok. A gonosz óriási erősségeket tud az elménkbe kimunkálni, mi pedig gyakran még csak el sem gondolkodunk azon, hogy miről gondolkodok. Ahogyan természetes dolog, hogy magától dobog a szívem, hogy ritmikusan veszem a lélegzetet, hogy pislog a szemem, olyan automatikus nekünk, hogy gondolkodunk, tehát vagyunk. De miről gondolkodom? Milyen irányba halad a gondolatmenetem? Ki hangolja az én gondolataimat? És miből lesznek a tettek? Hát ezekből a gondolatokból. Éppen ezért meg kell vallani, kedves testvérek, a bűnöket, mert egy bűnnel sem mehetünk be az Isten országába. Nekünk kell azokért számot adni. Szeverényi János testvérünk egyszer egy bizonyság tételébe elmondta, hogy egyszer kapott egy behívót a rendőrkapitányságra, és hát úgy meg volt lepődve, mert hát állandóan úton van, missziói előadásokat tart, evangelizációkra utazik, És hát ő nem tételezte fel magáról, hogy bármilyen rosszat elkövetett volna, őt a rendőrkapitányságra kelljen behívni. És hát mivel megnézte a naptárát, és látta, hogy abban az időpontban, amikor őt beszeretnék hívni, éppen egy evangelizációra kell mennie, hát kit kért volna meg, ha nem a drága feleségét, hogy légy szíves, olvasd el ezt a levelet, nem tudok mit tenni, menj be a rendőrkapitányságra. Feleség elolvasta a levelet, és azt mondta, hogy János, ne haragudj, de ez a te nevedre szól. Neked kell oda elmenni. Hát Jánosunknak nem tetszett, de volt még egy kapaszkodója, a házi orvossal nagyon jó lelki testvéri kapcsolatban voltak, és azt mondta, hogy még őt megpróbálom. Elvitte becsületesen a levelet, megmutatta neki, hogy mi lenne a szíve kérése, és megkérte a doktornőt, hogy légy szíves, menj el, mert látod, hogy a szolgálat hív, és nekem mennem kell. Doktornő is elolvasta a levelet, és azt mondta, hogy János, ne haragudj, tudod, hogy sok mindent megteszek, de ez a te nevedre szól, oda neked kell elmenni. Hát eljött a nap és az óra, és Szeverényi János testvérünk elment a rendőrkapitányságra, és azt mondta, hogy testvérek, a rendőrnő egy elsötétített szobába vitt be, és azonnal a képenbe világította, vetítette a képet, ami gyorshajtásról szól, és a volán mögött én ültem. És azt mondja, belém hasított, hogy én a feleségemet akartam szembesíteni a bűnömmel, a mulasztásommal. A legjobb testvéremet, lelki testvéremet, a doktornőt akartam ilyen kellemetlen helyzetbe hozni. A bűnök, kedves testvérek, és van, aki ezeket megbocsássa. Valljátok meg a ti bűneiteket. Miért mondja ezt az ige? Mert Isten szabad lelkű követőket keres magának. Az Isten lélek, s ahol a lélek, ott a szabadság, s akit a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Akarjuk ezt a szabadságot. Keressük ezt a szabadságot Krisztusban. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és hálával van telve a mi szívünk. Azért, mert Urunk, te utánunk jössz, bármilyen messzire távolodjunk el tőled, bármennyire is mondjuk, hogy a tieid vagyunk, de bocsásd meg, mikor a gondolataink távol futnak te tőled. S Urunk, oly nagy a szégyenünk, amikor tetten érjük magunkat a bűnökön, a mulasztásokon. Légy irgalmas nekünk, Urunk, mert nem illendő, hogy bűnnel teli szívvel kövessük Krisztust. Adj nekünk vágyat, Urunk, a megtisztulásra, a megújulásra. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy te nem elkendőzni akartad a bűnöket, nem csupán hatástalanítani akartad azokat, hanem te szabadítani akarsz bennünket a bűnöktől, és meg akarsz bennünket tisztítani tőlük. Meg akarsz mosni bennünket, Urunk, s hálát adunk azért, hogy a keresztségben megmosattattunk. Engedd meg, hogy szent lelked által megszentelődhessünk, és igéd és lelked munkája nyomán megigazítassanak a mi gondolataink nap mint nap. Ezért ad nekünk, Urunk, nem csak ebbe a nagy hőségbe, a szomjoltásra vágyat, Urunk, hogy ígyunk vizet, hogy oltassuk a szomjunkat, hanem engedd meg, Urunk, hogy vágyunk legyen az élet vizéből, a te igédből is meríteni nap mint nap, hogy, Urunk, a mi gondolataink a tiédhez közeledhessenek Jézus Krisztus által. Hálát adunk azért, hogy az Úr Jézus szenvedésekor a golgotai keresztfán elhangzott, hogy elvégeztetett. S magasztalunk azért, Úr Jézus, hogy halálod órájába ketté szakadt a templom kárpítja, és imár menetele lehet minden Isten kereső embernek az Atyához. Köszönjük, Úr Jézus, hogy senkit, aki te hozzád megy, te magadtól el nem küldesz. Így sietünk most is hozzád. Könyörgünk, szabadíts meg bennünket bűneinktől, múltunktól, emberi nyomorúságos kötelmeink közül, és támogass bennünket, Urunk, hogy szabadokká válhassunk Krisztus követésére és Krisztus magasztalására, Krisztus igéjével való törődésre. Így kérünk, hogy légy, Urunk, egyéni személyes életünknek, családjainknak őrizője, védelmezője. Te kezedbe tesszük le, Urunk, a mi gyülekezetünket, és a világon szerte a mi keresztény testvéreinket. Áld meg, Urunk, ebbe a nagy hőségbe minden teremtményedet, alkotásodat, és kérünk, Urunk, légy a betegek gyógyítója, a gyászolóknak vigasztalója. Könyörülő irgalmadat óhajtjuk, Urunk, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.